Erős vár a mi Isten.
Erős vár a mi Istenünk.
Kedves testvérek, a nagypéntek Isten tiszteletünkön az Ekeénekes könyv 422-es énekét énekeljük kezdőénekként. 422-es énekünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 258-as számú éneket énekeljük, liturgia énekként 258-as éneket az Ekeénekes könyvből. Ítélj meg Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak téged, Istenem. Amen.
Világ
látást atyámtól kértem. Imádlak, imádlak, meg önt várnám.
Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiutokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam fele barátaimhoz, pedig tudom, hogy megváltom önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltom áldozata. Nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Gyere, sírj és gyászolj, bűneidét szenvedett, érzett tövisektől, vas szegektől. S minden gyalázatunkat ő rajta büntette meg a mi atyám. Mi dicsőítjük őt, hol értünk szenvedett, s a bűnös világot megmentette.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mennybéli földre jött, hogy az atyához vigyen, szemeiddel megkeresel mindenki. Sebei halála életet jelent nekünk, feltámadásoddal felemelsz minket.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltói szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, illetve ünnepre elébünk tett. Ézsaiás könyvének 52. fejezetéből a 13. verstől olvasom Isten igéjét, az 53. fejezet utolsó verséig a következőképpen. Ézsaiás 52. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét a 13. verstől kezdődően. Eredményes lesz szolgál munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatokba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amilyet kedvelhettük volna. Megvetett volt, az emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk orcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját nyomította ki, mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közzé jutott halála után. Bár nem követette el gonoszságot, és nem beszélt álnakul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Énekeljük a 12-es számú éneket, készülve az ige hirdetésre. 12-es számú énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ünnepünknek, nagypénteknek igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak 19. fejezetében, a 16. verstől a 30-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 19. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet. És kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor szóltak Pilátusnak. Ne ezt írt a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy-egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve, akkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária, amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta ő azt a tanítványt. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedett az írás, így szólt. Szomjazom. Volt egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsótra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, közbeszéd tárgya volt egyházunkban is, de egyébként minden hív ember szívében megfogalmazódik ez a gondolat, hogy most a nagypéntek az alapvetően milyen lelkülettel megélt alkalom. Nehezen nevezzük ünnepnek, nagypéntek ünnepe olyan felemásan hangzik. Nem tudja az ember, hogy milyen lelkületet kell, hogy megéljen ebben a helyzetben. Legyen egy síránkozó asszony, akik elsiratják Jézus Krisztust, vagy legyen egy álmélkodó tanítvány, akik rácsodálkoznak az eseményekre, igazából nem sokat érve belőle, vagy legyen talán egy reménnyel teli, még hogyha könnyeink keresztül is nézi ezt a reménnyel teli jövőt, de egy reménykedő ember lelkülete. Ha nem akarom ilyen költői magaslatokba emelni az igehirdetést, vagy az Isten tiszteletet, de valóban ez jellemzi a nagypéntekhez való viszonyunkat. Hogy ott van a könyv, de a könnyeinken keresztül látjuk azt a reménységet, amit Jézus Krisztus a halálával hozott el ebbe a világba. Ebben a világban sokan sokféleképpen viszonyulnak a nagypéntekben rejlő kettősséghez, mert hát Krisztus szenvedése valóban megrázó. Elég, amikor elolvastam Ézsaiás könyvéből az 53. fejezetet, azt a proféciát, ami egyébként élethűen leírja, hogy Jézussal mi fog történni. Nekem mindig a Valágy Gyurka bácsi előadásában jut eszembe ez az ige szakasz, hisz vele készített az Ákeus Média Centrum még a 80-as években, az élete vége felé Gyurka bácsival egy videót, amikor is a Munkácsi trilógia képeit figyelve vagy felvéve Gyurka bácsi az Ézsaiás 53-at olvasta föl. Amikor az ő hangján hallottam, mindig úgy elszorult a szívem, hogy valóban Jézus Krisztus ezt tette. Mi ezt tettük vele, ő pedig ezt cselekedte. Valóban ez a kettősség van, hogy ott van a szívünkben Jézus Krisztus halálának a fájdalma, a megrázó volta, viszont ott van bennünk a halálának a következménye is, hogy hát így szabadultunk meg a bűneink büntetésétől, hogy ő vállalta ezt a kereszthalált. Megrázó esemény, de bennünket felszabadító, az örök élet felé vívő esemény. Ezért vitatkoznak rajta, hogy melyik szín illik liturgiai színként a nagypéntekhez. A egyházi hagyomány szerint a fekete szín volt a nagypénteknek a színe, mert hát gyászoljuk Jézus Krisztust. Lelkész testvéreink közül vannak, akik azt mondják, hogy a zöld szín illik hozzá, mert a reménység szín, hogy Jézus elhozta a reményt, az örök élet reménységét számunkra. Mások azt mondják, hogy legyen lila színű az oltárterítő, mert hogy bűnbánattal állunk nagypénteken ott, hogy a mi bűneink miatt kapott sebeket, azért kellett meghalnia. Hát nekünk nem kell rajta vitatkozni, mert az oltárunkon mindig ez a terítő van, és rajta a Luther rózsa, úgyhogy a testvérek azt látják minden vasárnap, amit Luthernek a felesége megfogalmazott a Luther rózsa megszerkesztésekor, abban benne van a bűn is, meg a szeretet is, meg a reménység is, meg ott van az Isten maga, az Isten kegyelme, amint körbefogja ezt a Luther rózsát, az Istennek a kegyelme, az aranyszín. Tehát nekünk nem kell döntenünk ebben, viszont a szívünkben el kell, hogy döntsük, hogy milyen színnel ünneplünk mi ezen. Gyászolunk, bűnbánattal állunk Isten előtt. Reménységgel, teli szívvel állunk az örök üdvösségünk reménységében Jézus Krisztus halála által. Vagy esetleg fehér színnel ünneplünk Jézus Krisztus színével. Krisztus ünnep, bűnbánat ünnep, reménység ünnep, vagy a halálnak az ünnepe. Hát a mi igénk most ezen a mai Isten tiszteleten nagyon nyersen tárja elénk a valóságot, hogy mi is történt ott a nagypénteki alkalomban, hisz Jézus megalázó tortúrájának a végét látjuk, hisz mindaz az esemény sor, ami odáig vezetett, hogy Jézus Krisztusnak meg kell halnia, az a Szentírásban, az evangéliumban nagyon részletesen le van írva, hogy miképpen aláztatott meg Jézus Krisztus, miképpen alázták meg azok az emberek, akik játékszernek tekintették Jézust, miképpen gyalázták, kökkötték, ócsárolták, miképpen járatták le maguk és mások előtt. Tehát Jézus Krisztus megalázó tortúrája éppen a vége felé jár itt, amikor Pilátushoz érkeznek vele ez a gúnyolódó tömeg, aki a halálát kívánja, aki megalázta őt. Pilátus előtt van, aki viszont szeretne menekülni a felelősség alól. Ismerjük azt a mondást, hogy mosom kezeimet, hát Pilátusnak az életében ott van, hogy szabaduljak meg attól, hogy Jézus Krisztus halálának a terhe rám terhelődjön. Nem tudom, mit élt át ez az ember, mindenképpen azt látjuk, hogy próbálja magát kimenteni a keresztre feszítésnek a terhétől. Nem tudjuk, hogy mi motivált benne, hogy alapvetően ő hallotta Jézus tanítani, valahogy megérezte benne, hogy valóban itt az Isten szólal meg, vagy a bűnei jöttek elő annak kapcsán, hogy Jézus beszélt arról, hogy mi az Isten, milyen az Isten országa, és hogyan lehet odajutni, és mi választ el bennünket az Isten országától, nem tudni, de egy biztos, hogy menekülni próbált a keresztre feszítéstől, és elküldte Jézus, hogy ítéljétek el ti, ne engem hozzatok ilyen helyzetbe. Már mi tudjuk, mert már az Új Szövetség embereiként a Szentlélek kitöltetése után, mi már értjük az igét, mi már tudjuk, hogy mi miért történt, mi már tudjuk, hogy János evangéliumában hogyan fogalmazódott meg, hogy Jézus Krisztus, amikor nem a testi eljöveteléről beszél János, hanem arról, hogy miképpen mutatható be, hogy az Isten meglátogatta az embert, akkor látjuk, hogy a világosság eljön a sötétségbe, és a sötétség nem fogadja be a világosságot. Jézus eljött az övéi közé, de az övéi nem fogadják be. Mert hát a világosság nem tudja befogadni a sötétséget. Mert a sötétségben a világosság fölnyúl, akkor a sötétségnek vége van. A sötétség nem szereti a világosságot, mert akkor vége van. Az övéi nem szerették Jézus Krisztust, a Krisztus messiást, nem szerették, mert tudták, hogy az ő jól felépített vallási rendszerük, amit ők már jól belaktak, ismernek, mások számára is kötelezővé tettek, az meg fog szűnni, az el fog pusztulni, és ők nem akarták, hogy ennek vége legyen. Ezért azt mondták, hogy nem fogadjuk be Jézus Krisztus, hogy nem érdekel, hogy eljött közzénk, nem érdekel, hogy ő a Krisztus, vagy ő a Messiás, a megszokott és belakott rendszerünket nem vagyunk hajlandóak föladni, És ezért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. Olyan megdöbbentő ezt látni, hogy az a nép, aki világ vasárnapján hallelujázva, hozsannázva fogadja Jézus Krisztust, és mondja, hogy Dávidnak, a Dávid király érkezik meg ott, tehát valódi királynak látták Jézus Krisztust, még akkor is ez Szamáron jött, valódi királynak látták Jézus Krisztust, és nem sokkal később azt mondják, itt olvassuk a felolvasott ige szakasz elől, hogy amikor mondja nekik Pilátus, hát a ti királyatokat feszítsen meg. Nem királyunk, császárunk van. Nem kell nekünk ez a király. Hozsannáztak, hallelujáztak, pálmaleveket szórtak, felső ruhákat terítettek le, királyként üdvözölték Jézus Krisztust, és nem sokkal később azt mondják, nincs nekünk király, nekünk császárunk van. És kiszolgáltatták őt Pilátusnak. Olyan megdöbbentő látni az a népnek az óriási változását. Hogy miképpen változik meg a gondolkodásuk egy rövid idő alatt. Mert nem úgy érkezett meg Jézus Krisztus királyként, ahogy ők azt elképzelték. Mert nem azt hozta el Jézus Krisztus, amit ők vártak. Ők azt várták, hogy majd Dávid dicsőségébe állítja vissza azt az országot. Jézus Krisztus pedig az Isten országát szerette volna elhozni közzük. És azt mondták, hogy nem kell. Köszönjük szépen, erre nincsen szükségünk. Pilátus próbált tehát szabadulni a felelőssége terhétől, de nem lehet csak úgy levetni a felelősséget. Érdekes, hogy az Úr miképpen tud nem hívőket is használni. Hogy miképpen tud nem hívő embereket, pogányokat felhasználni annak érdekében, hogy az ő üzenetét átadja az emberek számára. Hát olvastuk az Ószövetségben is, hogy voltak olyan pogány királyok, akik Izrael népét segítették. Mert az Isten lelke indította őket arra, hogy akár a fogságból való szabadulásukban, a visszaköltözésükben segítségükre legyenek. Ebben az igében is azt látjuk, hogy kristálytiszta üzenetet tud átadni Pilátuson keresztül Isten szent lelke. Éppen azoknak a zsidóknak, akik az Isten népe lennének. Amikor látjuk a imént felolvasott ige szakaszból, hogy ráíratta Jézus Krisztus keresztjére, hogy názáreti Jézus a zsidók királya. És akkor mondják neki a zsidók, hogy ne azt írd rá, hogy ő a zsidók királya, hanem Mariam azt írd rá, hogy ő mondja, hogy a zsidók királya. Tehát mi nem fogadjuk el zsidók királyának. Ő magáról azt mondja, de hát ne írjuk rá azt, hogy mi elismerjük őt a zsidók királyának. És azt mondja Pilátus, hogy amit megírtam, azt megírtam. Nem változtatok rajta. Fölírta rá, az Isten üzente ajta keresztül, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak a királya. És mindenki, aki arra járt, mindenki, aki látta a keresztre feszítést, tudta, szembesülnie kellett vele, hogy itt a zsidók királya van megfeszítve. Hogy itt valóban a király feszítetett meg. Érdekes látni, hogy miképpen tud az Isten pogányokon keresztül megszólalni, pogányokon keresztül üzenni, nem hívő embereken keresztül üzenni, ezért jó nekünk figyelni a világ eseményeire, a világból jövő üzenetekre is, mert sokszor az Isten a világon keresztül üzen a hívő emberek számára is. És onnan vehetünk alkalmasint isteni üzeneteket, isteni megvilágosításokat. Érdekes, hogy az evangéliumok különbözőképpen hangsúlyozzák Jézus Krisztus szenvedését. A János evangéliumában nem látjuk különösebben kiemelve Jézusnak a szenvedését sem. Tehát nem beszél arról, hogy miképpen szenvedett Jézus, nem látjuk azt sem, hogy a latrok mit cselekednek körülötte, nem tartja fontosnak János, hogy arról legyen szó, hogy a latrok miképpen nyilatkoznak Jézusról, arról sem, hogy Jézus miképpen szenved, viszont előnk állít olyan dolgokat, amelyek máshol nem jelennek meg, ami úgy tűnik, hogy kicsit mellékes is talán, vagy nem annyira fontos, de ezek a mellékszálok mégis nagyon komoly üzenettel bírnak. Az egyik ilyen mellékszálnak tekinthetjük a köntösnek a leírását, vagy a köntös történetét. Hát miért fontos az, hogy most Jézusnak a ruháját, vagy a köntösét miképpen osztották-e, vagy egyáltalán elosztották-e az evangélium szempontjából? Hát semmi értelme nincs annak, hogy mi tudjunk arról, hogy Jézusnak a ruhájában mi lett. Az a lényeg, hogy Jézussal mi lett. Csak hogy ebben az igében látjuk, hogy amikor a köntösről beszél, akkor az ószövetségi összefüggéseit hozza elő. És aztán beszél arról, hogy Jézus rábízza az anyját, a szeretett tanítványa Jánosra, hisz amikor a kereszt alatt áll, akkor azt mondja, íme a te anyád, íme a te fiad, gondoskodik az anyjáról. Hát ez is egy huszadrangú kérdés, amikor a világ megváltója meghal, hogy most akkor az édesanyjával mi van? Mert hogy a szeretett tanítvány akkor miké? Hát biztos gondoskodnak majd róla. Csak hát éppen azt jól látni ebben az igében, hogy amikor a proféciára irányítja a figyelmünket az ige, azt mondja, hogy a 22. Zsoltárban már megíratott, hogy a köntösömre majd sorsot vetnek. Hogy az Isten már régen lerendezte azt a dolgot, hogy mi történjen ott a kereszt alatt. És most nem a köntös ott a fontos, hanem mindaz az esemény sor, ami ott megesett, az az Isten rendjében, akaratában zajlott le, még az az utolsó köpeny sorsolás is. Tehát itt nem történik semmi sem véletlenül. Itt nem egy véletlen esemény sornak a végén látjuk azt, hogy jaj, Jézus meghalt. De hát senki se így akarta ezt. Nem egy véletlen sodorta bele Jézus Krisztust a halálba, hanem ez az Istennek a rendje volt. Úgy, ahogy olvastam Ézsaiás proféciájában, 800 év, körülbelül 800 évvel Krisztus halála előtt, már pontos leírás volt arra, hogy Jézus Krisztus hogy fog megszületni, miképpen miért fog szenvedni, és hogyan fog meghalni, meg utána mi lesz vele, hová teszik. Még a sírhelye is megvan adva. Tehát, hogy nem történik véletlenül semmi, tehát belehelyezi Isten ezt a történetet egy hatalmas nagy összefüggésbe, de mellette meg megjelenik az édesanyjáról gondoskodó Jézus, az a személyes Jézusi jelenlét, hogy ez nem egy tőlünk független profécia, isteni cselekmény, hanem a hétköznapi életünkről szól, mint ahogy az ember az édesanyjával kapcsolatban van, mint ahogy az emberek között van szeretett kapcsolat, mint ahogy az emberek egymásra figyelnek, egymásra gondot viselnek. Tehát Jézus Krisztus földi küldetése az nem egy véletlen sorozat volt, hogy eljött erre a világra, aztán így alakult a sorsa, hogy ennyit élt a Földön, hanem ez az Istennek a terve rendje volt, ami a proféciákon alapult, de mégis egy olyan nagyon emberközi, nagyon hétköznapi, köztünk végbe menő eseménysor. Tehát Jézus Krisztus földi pályafutása, úgy, ahogy egyébként olvassuk is az igében, a törvénynek a betöltése. Egy vesző szál sem maradhat ki a törvényből. Nem másíthat meg. Jézus betölti a törvényt. Minden úgy zajlik, ahogy az Isten azt elrendelte, a törvény igéjéből semmi sem vészel. Jézus Krisztus betölti a törvényt, és az Istennel való kapcsolatot emberi közelségbe hozza. Az a csodálatos isteni profécia, hogy minden rendben folyik, és minden úgy történik, ahogy évszázadokkal körül régebben meg volt írva. Jézus Krisztus anyja pedig oda kerül a tanítványhoz, ilyen közel hozza az Istennel való kapcsolatot az emberhez. És olyan jó olvasni ezt az igében, hogy Jézus Krisztus halálával az történt meg, ami elképzelhetetlen volt másképpen, hogy az Isten megbékél a teremtményeivel, megbékél az emberrel. Efezusi levélből felolvasok egy rövid szakaszt, a második fejezetnek a 14. versétől olvasom. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, életét adta azért, hogy neked békességed lehessen a Teremtőddel, hogy az Istennel megbékélve folytathasd az életedet. Felfoghatatlan az Istennek a kegyelme, oly érthetetlen ez az isteni kegyelem, hogy mit meg nem tett Isten azért, hogy nekünk, embereknek rendeződjön a vele való kapcsolatunk. Hát mit csinálunk mi emberek, hogyha rendezetlenségünk van? Ha megbánt bennünket valaki, akkor azt mondjuk neki, hogy majd, hogyha idejön és bocsánatot kér, akkor legfeljebb megbocsátok neki. De hát ő bántott meg. Ő tett ellenem. Hát már csak nem én megyek oda hozzá bocsánatot kérni, hát már csak nem én megyek majd rendezni a kapcsolatunkat, mikor ő volt az a gazember, aki tönkretette azt. Ez az emberi gondolkodás. De az Isten érthetetlen kegyelme, az másként működik. Az ember elszakadt tőle, az ember hátat fordított az Istennek, az ember azt mondta, hogy majd én tudom, mit kell csinálni. Mert én bölcs vagyok. Mert a sátán becsapta, hogy te is olyan lesz, mint az Isten. Az ember hátat fordított az Istennek, azt mondta, hogy nem érdekel az Isten, és ennek ellenére mégis az Isten nyújtja a kezét az ember felé, és teremti a békességet. Hát ez nem emberi gondolkodásra való. Ez nem emberi bölcsesség. Ez olyan csodálatos isteni kegyelem, amelyet ember nem tudna megtenni. Az Isten nem tiporja el a vele szembe lépő, vagy vele szemben lévő teremtményét, hanem áldozatot hoz érte. Feláldozza az egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust. Elindította a fiát a megváltó útján. Isten úgy tesz bizonyságot a fia mellett, hogy aki találkozik vele, az meg van győződve róla, hogy Isten. Isteni erő van benne. Isteni természet részese is, maga is Isten. Ezért történnek a csodák. Hogy a világ meglássa, hogy Jézus Krisztus nem egy bölcs tanító csupán. Nem egy olyan rabbi, aki jobban tud mindent mindenkinél, hanem ő maga is Isten, isteni erőknek a birtokosa. És ezért balgaság, sokszor félremagyaráznák a csodákat, a kánai mennyegző kapcsán sokszor hallottam már ezt, amikor magyarázkodnak e felől az emberek, hogy a Kánában a mennyegzőn vízből bort csinált Jézus Krisztus, és hát akkor ígyunk, mert Jézus is bort csinált a vízből, a dorbézolásnak alapot adva, sokan úgy gondolják, hogy Jézus ezért cselekedte ezt, hogy a vízből bort csinált, azért csinált, hogy ígyuk meg a bort. És nem látják meg azt, hogy a kánai mennyegzőnek az üzenete az, hogy amikor az emberi lehetőségek véget érnek, amikor nincs bor a mennyegzőn, a mennyegzőnek nincs meg az alapja, akkor Jézus Krisztus belép, és a lehetetlenségből, az üres pince, az üres hordó ellenére teremt bort. És így biztos lehetsz, hogy az életednek bármelyik pillanatában, amikor úgy látod, hogy lehetetlen helyzetben vagy, tudhatod, hogy Jézus Krisztus az ő isteni jelenlétével rendbe tudja hozni azt, amibe kerültél. Vagy amikor a vakon születettet meggyógyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézusnak az a feladata, hogy aki szenved, annak segítsen. De nem azért gyógyította meg, vagy nem is gyógyította, hanem adott neki látást, mert hát vakon született, sose volt látása. Csodát tett Jézus Krisztus, a nem létezőt adott neki. Nem azért adta neki ezt a nem létező, addig nem létező látását, hogy ő aztán majd a csonkák-bunkáknak az orvosaként tűnjön föl, hanem azért teremtett oda látást, hogy tudd meg te is, hogy olyannak lehetsz a részese, ami nem született veled, ami nem a te részed, de Isten meg tudja neked adni. És a vakból látóvá lehetsz. Aki Isten nélkül élsz, aki Isten bölcsességét nem ismered, Isten bölcsességének részesévé lehetsz, mert az Isten meg tudja adni neked, még a te szívedbe is, ami nagyon kemény, és nem fogadja be az Istennek az evangéliumát. Így szól az Isten hozzánk, hogy hús szívet tud nekünk teremteni a kőszívünk helyébe is. Tehát a csodák azok Isten erejének a jelenlétét mutatták Jézus Krisztus életében, és nem öncélúak voltak csupán. Amikor Jézus Krisztus cselekedett, amikor Jézus Krisztus az isteni erejével élt, akkor nem azt adta elénk, hogy majd földi életünkben az Istentől mi ezt fogjuk megkapni, mint amikor Lázárt föltámasztotta Jézus, akkor nem azt mondta nekünk, hogy nem baj, hogyha nagyon rossz helyzetben leszel majd, akkor Isten visszahoz téged újra ebbe az életbe, és élhetsz tovább. Tehát Lázár feltámasztása nem azért volt fontos, hogy Lázár élete megint meghosszabbodott egy kicsit, hanem megmutatta azt, hogy Jézus Krisztus az élet és a halál ura. Ő az élet felett is uralkodik, és a halál felett is uralkodni. És ne essél kétségbe. Ezért ne félj a haláltól, de ne félj az élettől se. Éld az életed Krisztusban, és meglátod, hogy az életed vége is Krisztusban lesz majd. Mert aki tud élni Krisztusban, az tud meghalni is Krisztusban. Jó látni tehát, ezek a csodatételek Jézus Krisztus isteni voltát mutatták be, hogy világos legyen az emberek számára, hogy nagy pénteken nem akárki töltek meg, hanem az Isten fiát tölték meg. És mi már tudjuk, mert az Új Szövetség emberei vagyunk már, mi a Szentlélek kitöltetése után hallottuk Péternek az ige hirdetését, a pünkösdi ige hirdetését, amelyben azt mondja, fölvázolva azt, hogy Dávidnak a fia eljött, ő volt a messiás, elhozta nektek azt, amit az Isten elkészített számotokra, és ti őt megöltétek. És akkor az emberek megdöbbennek, hogy valóban mi az Isten fiát öltük meg. Mit tegyünk? Rájuk nehezedett. Ránehezedett a sötétségre, hogy a világosságot megfojtotta. Ránehezedett a bűnös ember, hogy a bűntelen tölte meg. És ez a nagypénteknek a csodája, hogy Isten halálba engedte a fiát, a bűntelent bűnössé tette, hogy neked és nekem ki legyen fizetve a bűnöknek a fizetsége. Jézus Krisztus meghalt, de volt számunkra elhozta az örök életnek a lehetőségét. Szomorú, hogy itt a mai igényben, a történetben senki sem látja ezt. Az evangéliumok szerint, másik evangéliumban van megírva, hogy talán az egyik lator, meg ott a százados, ők ráébredtek arra, hogy ez valóban az Isten fia, hogy mi méltán, de ő méltatlanul. És majd szeretnék ott lenni a ti országodon, mondja a lator. Tehát lehet, hogy ők észrevették, de itt az igényben, akik körbeveszik Jézus Krisztust, nem vették észre, hogy mi történik körülöttük. A tanítványok kétségbe esett szemtanúk, az asszonyok pedig síránkozó asszonyok, hát látjuk, hogy vasárnap hajnalban mennek és szeretnék bebalzsamozni Jézusnak a testét. Nem értették, hogy mi történik ott. Talán a százados, vagy talán az egyik lator valamit sejtett belőle. A tömeg pedig, aki körbeveszít Jézus Krisztust, akik elvitték egészen a keresztfáig, azt látták, hogy a felforgató Jézus meghalt. Örültek neki, hogy a kezüket nem szennyezték be a halálával, mert rábízták Pilátusra, hogy ő ölje meg. És ezért részt vehetnek az áldozatban, az Isten tiszteletben. Tehát úgy oldották meg a helyzetet, hogy Jézus meghalt, ez a felforgató Jézus meghalt, és mi meg nem szennyeztük be a kezünket, mehetünk nyugodtan az Isten tiszteletünket megtartani. Senki nem értett semmit a lényegből. Az asszonyok sírtak, a tanítványok álmélkodtak, vagy kétségbe estek, a tömeg pedig önelégülten ment hazafelé, és nem veszik észre, hogy a bűntelen Jézus Krisztus magára vette a világnak a bűnét. Tegnap nagy csütörtökön voltunk az idősek otthonában, és ott előttünk volt az ige szakasz, amikor Jézus a Gecsemáné kertben van. És mondja a tanítványoknak, hogy virasszatok, én meg megyek, mert meg kellett tusakodni a Jézusnak azt, hogy magára veszi a bűnt. A bűntelen magára veszi a világnak a bűnét. És Jézus remegett, rettegett. És nem azért rettegett, mert félt a haláltól, mert úgy gondolta, hogy majd tényleg eljön az életében ez, mert ezért jött. Nem attól félt, hogy meg kell halnia, hanem azért rettegett, mert a bűnnel kellett találkoznia, magára kellett vennie. Nem tudom, értitek-e testvérek, hogy mit jelent az, hogy a bűntelen magára veszi a világ bűnét. Mi könnyen veszünk föl bűnöket, a magunkét persze. Jön a kísértő, és hogyha nagyon csábít, akkor könnyen elengedi magát az ember, odaadja magát a bűnnek. De Jézus Krisztus sohasem látott bűnt. És nem a magáért, nem a maga kísértéséből kellett a bűnt fölvenni, hanem a világnak a bűne zuttyant rá. És ettől remegett. És mondta, hogy ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár, mert nincs közöm hozzá. De megtörtént nagypénteken. Jézus magára vette a világ bűnét, a bűntelen bűnhődött, a bűnösök bűneinek a következményeképpen. De olyan jó látni azt is, hogy a halál legyőzetett ezen a kereszten. Ezért mondja Pál apostol, mondhatja Pál apostol azt, hogy halál, hol a te furlánkod? Már nincs erőd fölötte, mert Jézus legyőzte a halált. Az interneten megjelent most egy kicsit humoros ábrázolása a nagypénteknek. Nem tudom, a testvérek találkoztak-e vele, a sziklasír van rajta ábrázolva. A sziklasír előtt egy nagy kerek sziklasírt lezáró kő, és ahogy elgördül a sziklasír elől ez a kerek szikla tömb kipréseli a kaszást, a halált. Ott van kifeküdve a halál, miközben a kő elhengeredik Jézus híren, Jézus föltámad, és kivasalja a halált. Nagyon szemléletesen, kicsit humorosan, de nagyon szemléletesen ábrázolja, hogy Jézus meghalt, de legyőzetett a halál. Tehát ne örülj, ördög, ne örülj, sátán, nem tudtad legyőzni az Istent, mert te győzettél le, a bűntelen magára vette a bűnösöknek a büntetését. És olyan jó látni azt is, hogy elhárult a békességnek az akadálya, mert Jézus Krisztus keresztje átível azon a szakadékon, ami keletkezett Isten és az ember között. Sokszor ábrázolják ezt is, nem tudom a testvérek mennyire vizuális alkotok, én mindig képekben gondolkozok, még a Biblia is képekben van előtt, de be van szkennelve, tehát tudom, hogy bal felső sarokban van az ige, amit olvasni akarok. Tehát engem nagyon megfognak a képek, meg a képi ábrázolások, és sok esetben ábrázolják így, hogy az Isten országa, meg az ember világa között egy nagy szakadék van. És ezt nem hidalja semmi, csak egyedül a kereszt. És amikor Jézus Krisztusnak a keresztje áthidalódik a nagy szakadékon, akkor az ember átjuthat az Isten országába. Ez történt meg nagy pénteken. Jézus keresztje átível az Isten országa és az ember világa közötti szakadékon. Ezért örömünnep nagy péntek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Szomorú szívvel állunk ezen a mai napon, mert a bűneink következménye fiadon az Úr Jézus Krisztuson csattant, de hálás a szívünk, Urunk, hogy ezért vehetjük mi a bűneink büntetésének az elengedését. Add meg, hogy a szívünk oda tudjon hajolni hozzád, hogy ezt a kegyelmet vehessük, fogadhassuk. Rontsd bennünk, Uram, ezt a kemény szívűséget, a megalázkodásra, képtelenséget, engedd, hogy hozzád hajoljunk, és elvegyük tőled azt az ajándékot, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Köszönjük, Urunk, bűneink bocsánatát, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük az új élet lehetőségét, köszönjük, hogy ebben a földi létünkben nem kell nélküled élnünk, hogy megbékéltél velünk, felénk nyújtottad a kezedet, és mi elfogadhatjuk azt. Dicsőítsd be magad, Urunk, itt közöttünk, add meg, hogy ez a mai nap a te dicsőségedre lehessen közöttünk. Szent lelkedet küld közénk, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy húsvéti Isten tiszteleteink következőképpen alakulnak. 10 órakor itt Nyírtelken úrvacsorával egybekötött Isten tiszteletünk lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Délután 15 órakor Görögszálláson szintén úrvacsorás Isten tiszteletünk lesz, illetve húsvét hétfőjén 11 órakor a Kisvárdai Evangélikus Templomban lesz úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Kívánom a testvéreknek, hogy áldott nagy hetük legyen, legyen még felkészülés húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére, és áldott feltámadás ünnepet kívánok mindenkinek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük a 372-es számú énekünket, annak első versét, a befejező oltári szolgálat előtt. 372-es ének. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, Urunk, az Isten tiszteletek lehetőségét. Köszönjük, hogy megállhatunk előtted. Köszönjük igédet, szent lelkednek világosságát, azokat az üzeneteket, amelyeket énekeken, imádságokon, igéken keresztül, ige hirdetésen keresztül tudsz küldeni. Így köszönjük néked, Urunk, hogy szerte a világon most is sokan megállhattak előtted. Áld meg azokat, akik meg tudták hajtani fejüket, térdüket te előtted. És kérünk azokért is, akik nehéz körülmények között vannak, netán háborús viszonyok között, vagy üldöztetések közepette. Te áld meg őket, Urunk, az elcsendesedés lehetőségével. Köszönjük, hogy neked semmi sem lehetetlen. Láttuk ezt fiad életében, és köszönjük, Urunk, hogy azt, amit Jézus Krisztusban cselekedtél, azt rábíztad az egyházra. Köszönjük, hogy ugyanezeket a csodákat élhetjük át, az isteni erőknek a megnyilvánulásait. Áld meg azokat, akik nehéz helyzetben vannak, hogy minden emberi értelmet meghaladó dolgok fölött történhessenek ott közöttük. Légy velük, Urunk, hogy a te békességed, igédnek a közelsége megállhassa őket. Hálát adunk gyülekezetünkért is, Urunk, köszönjük, hogy te rád nézhetünk, akkor, amikor a gondjaink és a bajaink vannak. Köszönjük, hogy vannak szolgálóink, szolgálattevőink. Áld meg őket, Urunk, hogy a dicsőségedre végzett szolgálatok áldásként visszafordulhassanak az életükre. De így könyörgünk egyházunkért. Áld meg püspökeinket, espereseinket, felügyelőinket, presbitereket, lelkészeket, szerte hazában és a világon. Köszönjük néked, Urunk, hogy sok külföldi hívő testvért ismerhetünk, akik sokszor gondolnak ide, add meg, hogy mi is most rájuk gondolhassunk, hogy ige közelében lehessenek, és az igéd élővé lehessen a szívükben, hogy megcselekedhessék azt, amire elhívtad őket, amire kiküldted őket. De kérünk, Urunk, könyörgünk egész teremtett világodért, a benne lévő nagy nyomorúságokért, legyenek azok akár gazdaságiak, politikailag, vagy társadalmiak. Tudjuk, Urunk, hogy akkor lehet nekünk áldásunk, ha akaratodat ismerő emberek irányítják a világot. Ezért kérünk, hogy mind a politikai, mind a gazdasági vezetőket te vezesd, Urunk. Te kényszerítsd oda magad elé őket, hogy az akaratodat láthassák és cselekedni tudják. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is, Urunk. Adj olyan vezetőket, akik a népükért élnek, hogy így is áldást nyerhessünk tőled. Köszönjük néked, Urunk, egyéni életünket is benne, házasságot, gyereknevelést, anyagi helyzetet. Légy velünk, Urunk, hogy téged dicsőíthessünk, neked adhassunk hálát, jó dolgunkban, rossz dolgunkban egyaránt. De kérünk azokért is, akik nem tudnak magukról gondoskodni, te áld meg őket, Urunk, a magukról gondoskodás felelősségével, légy a hajlék nélküliekkel is, Urunk, segítsd őket, hogy békességet nyerhessenek te benned, és hogy a magukról való gondoskodásban elől járhassanak, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Hálás a szívem, Uram, hogy minden örömünk és bánatunk ott lehet te előtted, és te lehetsz, ami mennyei atyánk, akinek elmondhatjuk ezt, akire rábízhatjuk szívünknek a legrejtettebb titkait is. Te légy a mi bölcs tanácsadunk, meg az orvosunk. Köszönjük, Urunk, hogy megígérted, velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Ezt kérjük tőled, Urunk, hogy hadd lehessünk a te közeledbe, életünk minden pillanatában, hogy a te dicsőséged világossá lehessen minden ember előtt, akivel találkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.